Hogyan javítjuk a csőtörést, és miért marad napokig nyitva egy-egy munkagödör? Káros-e az egészségre, ha aszbeszt cement csövön érkezik a víz? Miért kell éjszaka bontani az utat, ha megsérül egy vízvezeték? Hogy találjuk meg a csőtörések pontos helyét? Karbantarthatóak-e a föld alatti csövek? Hány kilométernyi vízvezeték hálózza be Budapestet? Jó reggelt, jó napot vagy jó estét kívánok, Ravik Zsolt vagyok. Ez pedig itt a Vízhang, a Fővárosi Vízművek podcastja. A Vízhang vendége Hornyák Rudolf, hálózatüzemeltetési osztályvezető.
Üdvözlök, szervusz!
Szia Rudi, köszi, hogy átjöttél hozzánk. Mit kell tudnunk a budapesti ivóvízhálózatról? Közműhálózat ugye baromi hosszú, iszonyú sok kilométer lenne, hogyha egymás mögé tennénk a különböző vezetékeket. A fővárosi vízművek vezetékei hány kilométert tesznek ki?
Ezt mindig visszaszoktam azonnal kérdezni, hogy mit számolunk bele, mert a vízműveknél is ahány társaság és ahány kolléga kérdezi le ezt az adatot, ez mindig más és más. Ha azt nézzük, hogy a teljes vízellátó hálózat, amit mi üzemeltetünk, onnantól kezdve, hogy a kutak, és a kutaktól be a főbetáp gépházig, a belső elosztó hálózat, ami a városban van. Ha hozzáteszem az ipari vízhálózatot, amit még kis szakaszban üzemeltetünk, és hozzáteszem a bekötéseket is, amiknek ugyanúgy hossza van, hogy a közcsőtől a mérőig, a fogyasztókig eljussunk, akkor összességében 7700 kilométer, amit üzemeltet a fővárosi vízművek, és onnantól el lehet kezdeni lebontani ezt az értéket, hogy csak a vízellátó elosztó rendszerről beszélünk, ami a főbetáp gépházak, 5400 kilométer, ugye az ipari vizet leveszem, meg a termelési rendszert, és levettem belőle ugye a bekötéseket is. Akkor azt mondjuk, hogy 5400 kilométer, de ugye 12 településen üzemeltetünk, ha csak Budapestet nézzük, akkor 4600 kilométer. Ezekkel a számokkal mindegyikkel találkozunk, de így kerekítve nagyságrendileg ezek a számok.
4600 kilométernyi vezeték, az mennyi munkát ad?
Az ivóvízhálózaton, ami a legtöbb, az a hibajavítás. Vannak karbantartási feladataink, vannak üzemeltetési feladatok, és vannak építési feladatok, felújítások, rekonstrukciók, de a legtöbb darabszámban, mennyiségben az a hibajavítás. Hogy miért a hiba? Van egy nagy egyszerű oka, a csővezeték az másfél-két méter mélyen a föld alatt megy. Nagyon kevés olyan objektumunk van, ami látható, a tűzcsapokon, közkutakon, meg néhány ivókutan kívül, amit ugye mi üzemeltetünk, nincs látható szerelvény, mert minden a föld alatt van. A föld alatti hálózatot nem nagyon lehet karban tartani, mert bármit is akarnánk tervszerű, megelőző karbantartást végezni, hogy ki kéne ásni azt az objektumot, azt a vezetékszakaszt. Úgyhogy itt mi meghibásodásig üzemeltetünk, és ha valami meghibásodik, akkor feltárjuk, és kijavítjuk, vagy kicseréljük.
Eljutottunk addig a pontig, ahol velünk, a fővárosi vízművekkel leginkább találkoznak a fogyasztók. Egy, megnyitom a csapot, nincsen víz. Kettő, megjelenik az utcában a vízműves kocsi. Három, kiszállnak a kollégák. Négy, megérkezik a betontörő. Fölbontjuk az utat.
Pontosan ez a munkafolyamat.
És akkor mi történik? Hogy néz ki ez a munkafolyamat az elejétől a végéig?
Hát éves szinten beszélünk 20 ezer hiba bejelentésről, mert az első, ami megjelenik a vízműveknek, az általában egy telefonhívás, vagy egy e-mail, tehát egy hiba bejelentés.
Vagy egy Facebook bejegyzés.
Vagy egy Facebook bejegyzés, ami valamilyen úton, módon, tehát a belső csatornákon keresztül előbb-utóbb eljut addig a műszaki egységig, ezek jellemzően a diszpécserek, akik ebből elkezdenek foglalkozni ezekből a bejelentésekből, hogy munkát generáljanak, és kiküldjenek kivizsgálókat, akik megvizsgálják, hogy mi ez a bejelentés. Ami lehet persze nyomás probléma, vízminőségi probléma, szerencsére ez nagyon kis számban, és ami nagyon nagy számban, az például vízfolyásos hiba bejelentés, hogy az út szélén szivárog, folyik, vagy éppen öblik a víz. A kivizsgálóink azok, akik kéklámpás autóval szállnak ki a helyszínre, ez pont azért van, mert hogy itt a városban a közlekedés azért nem olyan egyszerű, és hogy ha valóban olyan mértékű meghibásodás van, ami adott esetben közlekedési kockázata van, közlekedésre gyakorolt hatása jelentős, vagy akár vagyoni kárt veszélyeztet, de akár beszélhetünk életveszélyről is. Egy nagy vízfolyás, ami térszín alatti épület pincét tölt, megönt el, ott viszony életveszélyről is beszélhetünk, tehát a kék lámpa használat ilyenkor indokolt. És a kivizsgálók kiszállnak, és ők kezdenek el intézkedni, hogy mi lesz az a beavatkozás, amit ott elvégezni szükséges. Ha kell, lezárják a hálózatot, és ilyenkor jelentkezik az a történet, hogy aki eddig még nem látta a vízfolyást, az azzal szembesül, hogy nincs víz a csapon.
És akkor utána nekiállunk bontani?
És utána nekiállunk bontani.
Ha ez éjszaka történik, akkor éjszaka történik, ha hajnalban, akkor hajnalban, mert ugye első a vízfogyasztás, illetve a vízellátás biztosítása.
Ez így van.
Tehát itt kezdődik minden.
Tehát ha ki kell zárni, ugye a különböző, attól függően, hogy mekkora a zárási szakasz, ugye több száz fogyasztót is érinthet egy ilyen zárás, akkor ugye ez nem várhat. Tehát akkor adott esetben ezt éjszaka is megkezdjük ezt a munkát. Természetesen ugye ez a nem szeretem történet. Ki szeretné, te se. És igazából én sem nagyon, hogy éjjel 11-kor elkezdenek harkály módon kopácsolni az aszfalton a munkagépek. De a másik szempont viszont az, hogy adott esetben hajnalba indul az élet, az a zárás óvodákat, iskolákat, egészségügyi intézményeket, bármilyen más közületet vagy gazdálkodót érinthet, akinek vízre van szüksége, és természetesen a lakossági fogyasztók is, akik felébrednek, és fürödni, mosakodni szeretnének.
És ha nem sikerül, akkor rögtön adódik a kérdés, teljesen normálisan, hogy mikor lesz víz. Ez mitől függ?
Rengeteg mindentől függ. Ezt felsorolni nehéz. A leglényegesebbeket talán igen. Tehát rendkívül sokféle átmérőben és anyagú csövet üzemeltetünk, amiknek a javítás technológia valamiben hasonló, de vannak nagyon eltérő dolgok, ami javítás technológia adott esetben időigényes is lehet. Ez nagyon függ attól, hogy hol van ez a helyszín, mert mondhatnánk azt, hogy egy munkagödröt kiásni, hát nem lehet egy olyan nagy szám, felbontjuk a burkolatot, kiássuk a munkagödröt, de ha ott keresztező közművek vannak, ott csak a földmunka rész duplájára vagy háromszorosára is növekedhet, ha olyan sűrű a közműhelyzet, hogy munkagéppel nem is tudunk ásni, hanem kézi földmunkára van szükség.
Ugye a közműhelyzet az azt jelenti, hogy a vízcsövet keresztezik gázcsövek, távfűtőcsövek, telekommunikációs vezetékek, egyebek.
Így van.
És ilyenkor jön az, hogy a kollégák, hiába van ott markológép, kezükbe fogják az ásót.
És kézi földmunkával. Lapáttal, csákánnyal bontják a talajt, és próbálják elérni a csövet.
Az akár 4 méter mélyen lévő csövet.
Akár 4 méter mélyen is lehet. Jellemzően a takarási mélység az ilyen 1,5-2 méter a közcsőhálózaton, de vannak olyan vezetékek, amik jóval mélyebben vannak.
Kibontjuk a lukat.
Megvan a munkagödör.
Körbekerítjük.
Utána jó esélye megtaláljuk a munkagödörben azt a sérült csőszakaszt, mert ugye az sem feltétlenül biztos, hogy ott, ahol a vízfolyás megjelenik, ott van közvetlenül a sérülés is. Tehát az sokszor előfordul az, hogy keresni kell azt a vízfolyásnak az eredetét. Adott esetben ásunk még néhány gödröt, de legtöbbször ehhez azért egyéb segítséget is igénybe veszünk.
Vannak
olyan munkatársak, akik különböző műszerekkel vannak felszerelve, és úgymond a föld alá látnak ezekkel a műszerekkel, és ezekkel a különböző műszerekkel tudják behatárolni a vezetéken a hiba helyet. És pontosítani tudják azt, hogy hol alakítsuk ki a munkagödröt.
Kollégák lemennek, és elkezdik szerelni.
Így van.
De az, hogy szerelni, az ugye az ember ilyenkor azt gondolja, hogy ez úgy működik körülbelül, mint amikor az ember otthon megcsinálja a mosogatógépet, beköti a hálózatra. De eleve itt nem néhány centis vezetékekről beszélünk, hanem sokszor méter átmérői vezetékekről.
Így van.
Ami szaktudást igényel, felkészültséget igényel, gyakorlatot igényel. Más eszközöket. Vegyünk egy olyat, hogy eltört egy, mit tudom én, egy 400-as cső. Hogy állunk hozzá?
Itt is függ attól, hogy milyen a sérülésnek a típusa, tehát az a törés típus. Amennyiben egy lyuk keletkezik rajta, mert kiukad mondjuk egy öntött vas 400-as cső, akkor azt lehet javítani úgy is, hogy egyszerűen egy csőbilincset ráteszek, és egy dugót ráteszek, és azt a pici lyukat elfogom egy ilyen csőbéklyóval, vagy rárakok egy palást javító idomot, tehát magát a csövet nem bontottam szét, De ha olyan jellegű a csősérülés azon a 400-as csövön, hogy hosszába szétreped, vagy kihasad az oldala, és egy nagy felület hiányzik a csőből, akkor ott azt a szakaszt ki kell vágni, egy új csövet abban a hozban beépítek, és áttolói dobokkal pedig úgy két új kötéssel csatlakozok a régi csőhöz.
Ezek ugye nem kétperces műveletek.
Hát ezek nem kétperces műveletek, főleg ha egy 400-as csőről beszélünk, mert ott maga a csőnek a kivágása is azért hosszabb idő, hiszen ott azt két helyen ki kell vágni, az új csövet méretre kell szabni, 400-as átmérőben már azért kézi erővel nem olyan egyszerű leadni a csöveket, tehát ott a gépek dolgoznak, tehát azért ez több órás művelet, maga a szerelés is.
Ugye azt az ügyfelek nem nagyon szokták látni, hogy megérkezik a vízműves kocsi, leszedünk róla egy csőszálat, ami mondjuk 4 méter vagy 6 méter hosszú, és a kollégák elkezdenék ott az utcán fűrészelni a csöveket. Hol készítjük elő ezeket a csődarabokat?
Van, amit a helyszínen, hiszen a csőszálat, hogyha kiviszünk, az jellemzően ugye 6 méteres csőszálakat viszünk ki a raktárból, és ugye az, hogy a javításnál a sérült cső milyen hozban sérül, az ugye az változik. Lehet, hogy csak egy 2 méteres darabot kell kiszedni, de lehet, hogy egy 8 méteres darabot kell cserélni, mert olyan hozban sérült a régi vezeték, és ilyen esetenként szükség van a helyszínen méretre szabni az új csövet, és akkor vágunk a helyszínen is.
És az plusz fontos tudnivaló, hogy ilyenkor, amit mondtál, bőven elképzelhető az, hogy ugye nem elég a 4 méter hosszú gödör,
hanem meg kell
hosszabbítani, és akár 8 méteres gödröt kell ásnunk. Oké, kiavítottuk, megcsináltuk, lelakatoltuk, rátettük a bilincseket, egyebeket, visszanyitjuk a hálózatot, azon a részen újra van víz a csőben.
Így van. Azért a visszanyításhoz egy-két apróságot még el kell követni, mert mindig úgy kell eljárnunk, hogy azt szoktuk mondani, hogy én is innék abból a vízből, azon a csövön megy, ahol javítottam.
Nyilván.
Tehát itt azért ivóvizet kell a javítást követően is szolgáltatnunk. Tehát az üzembe helyezés előtt az gyalapos öblítést végzünk a csővezetéken, és csak azt követően helyezzük üzembe.
A kérdés persze itt is adódik, hogy ez mit jelent, hogy öblítjük a vezetéket. Ugye számtalan alkalommal adunk hírt arról, hogy egyébként is öblítjük a főnyomó vezetékeket, a hálózat különböző részeit, de hogy az öblítés az nem úgy megy, mint ahogy fogjuk a poharat és elöblítjük a csap alatt, hanem mit csinálunk?
Vannak olyan lehetőségek, ahol ki tudunk engedni a csőhálózatból vizet. A nagyobb átmérőn és speciálisan ürítő vezetékek, ürítősi pontok is vannak. A kisebb átmérőben pedig a tűzcsapok erre nagyszerűen alkalmasok, hogy tűzcsapot megnyitva azt a vezetékszakaszt átöblítsük, tehát hogy a vizet kicseréljük úgymond a vezetékszakaszban.
Magyarul az is fontos, hogyha valaki sétál az úton, és lát egy tűzcsapot, ami egyébként ki van nyitva, és ömlik ki rajta a víz, akkor lehet, hogy az a tűzcsap nem hibásodott meg, hanem éppen a fővárosi vízművek dolgozik, és éppen öblít. Említettük, hogy megvolt az öblítés, megvolt a visszanyitás, de még ott maradtak a kerítőlécek, az autóknak kerülgetniük kell a lukat, ami az út közepén ott van, az óriási gödör, és érkeznek a kérdések, hogy mit javítunk még eddig? 4 napja ott van, 5 napja ott van, és a többi, és a többi, és a többi. Miért hagyjuk ott a gödröt?
Az a sérülés, amikor áramlik ki a víz, az eláztatja ugye a cső környezetében a talajt, és az a talaj nem alkalmas visszatöltésre, mert ugye nagyon elázott talaj, és nem tömöríthető. Tehát ezek után, a csőtörések után nekünk talajcserére van szükség. Ez az esetek 90%-ában elvisztük onnan a talajt, és más talajt töltünk vissza, tehát murvával töltünk vissza, vagy homokkal, és ezt oda kell vinni, tehát talajt cserélünk, pótoljuk mással a talajt, ami száraz talaj, és tömöríthető. Sok esetben van az, hogy főleg kis átmérőjű aszbeszcement csöveknél, hogy nem is lehet rögtön teljes mértékben betemetni, mert ha rögtön betemetném, akkor az gyakorlatilag prognosztizálnám, hogy 2 méterrel odébb törik a cső, hiszen olyan talajterhelés változás lenne, amit nem biztos, hogy az a cső elvisel. Tehát ilyenkor szoktuk rétegesen visszatölteni a munkagödröt. Visszatöltünk fél métert, majd újabb fél métert, és aztán 2-3 nap alatt visszatemetjük a munkagödröt. Ilyen esetek is vannak, de a legtöbb esetben ugye maga a visszatöltés az elvégződik egy ütembe, de egy új talajt viszünk oda.
És akkor még messze vagyunk attól, hogy jöjjenek a betonozók, és utána jöjjenek az aszfaltozók.
Így van, hiszen a szilárd, jellemzően szilárd burkolatot bontottunk, és akkor ott az útalapbetonozást is meg kell csinálni, és aztán az aszfaltozást is. Pontosan.
És elkészült a javítás, leszettük a kerítőlécet, visszaadtuk az utat a forgalomnak.
Így van.
Hányféle cső van most még a hálózaton a fővárosi vízműveknél?
A fővárosi vízművek alapítása 1868. Az akkori éppen aktuális időszaknak a cső anyaga, az minden, amit gyártottak ebben a 156 évben, az megtalálható a fővárosi vízműveknél.
Öntött vastól a műanyagig?
Az öntött vastól a műanyagig. Az 5400 kilométerből a nagy része az aszbesztcementcső, mert amikor a Budapestnek egy ilyen extenzív fejlődése volt, az az 50-es, 60-as évek, és nagyon sok viszonylag olcsón előállítható, akkor korszerűnek ítélt anyag, az az aszbesztcement volt, és 1000 kilométer számban épült, a jelenlegi 5400 kilométerből 2200 kilométer, tehát 40%-a az aszbesztcement. A kezdetek az öntött vasról szólt, tehát az a 1800-as évek vége, 1900-as évek eleje, ugye a második világháborúig az jellemzően öntött vascsőből épült a hálózat, és vannak még olyan vezetékszakaszok a mai napig, amiket üzemeltetünk, ami 100 évnél régebbi.
Hogy a legidősebb csődarab, amit kiszedtünk, az a Krúdi Gyula utcából származott, és azt hamarabb fektették, mint ahogy egyébként Budapestet egyesítették volna.
Így van. Így van.
1800-valahányban, 60-valahányban.
De ez a 68-at mondjuk mi alapításnak, de 69-es, tehát 1869-es csövek még üzemelnek.
Kifogástalanul.
És az mai napig üzemelnek, természetesen, tehát a 7. kerület Kürt utcát tudnék mondani ilyet, ahol a 1869-ben megépített cső üzemel a mai napig is.
Adódik persze a kérdés, hogy oké, hogy 150-160 éves csöveink vannak, de az azokon átfolyó víz, az ugyanúgy tiszta és ugyanúgy egészséges, mint ugyanúgy ahogy az új csöveken keresztül. Ugyanúgy tiszta és ugyanúgy
egészséges. Alapvetően ugye ezeken a csöveken belül mindenhol, és ez természetes, hiszen ez a víz ezzel együtt jár, egy biofilm réteg alakul ki ezeken a csöveken, ez független attól, hogy most milyen anyagú csőről beszélünk, és ez a biofilm réteg, ez véd is, és hasznos is abban, hogy a cső közvetlen csőpalástal való érintkezéstől elzárja. Persze nem szerencsés az, hogyha ez a biofilm réteg nagyon megvastagsik, leszakad, és adott esetben a csapon folyik ki, de a természetes üzem mellett ez védi mind az ivóvizet, hát, és egészséges ivóvizként tartja meg a csőhálózatban is.
Tehát akkor öntött vas,
aszbesztcement, és aztán a szintén így a 60-as évek vége felé, de most már 1960-as évek vége felé, a lakótelep építési boomban akkor előjött a PVC cső, tehát ez már műanyag cső, de PVC, ez ugye a jelenleg használt kemény polietiléntől eltérően egy sokkal ridegebb cső, tehát azért ez sérülékenyebb, mint a jelenlegi KPE cső. Az új és korszerűnek mondott kétfajta csőtípus, amit jelenleg pedig beépítünk, ez a kemény polietilén, tehát a KPL csövek, illetve a gömbgrafitos öntött vas csövek, ami szintén egy öntött vas cső, csak az öntési eljárásnál egy ilyen speciális adalékot kap, amitől ennek a szerkezete egy kicsit más, mint a hagyományos lemezgrafitos öntött vas, egy rugalmasabb csőanyag jön létre, és ezáltal a különböző mechanikai igénybevételeknek, nyomásváltozásoknak jobban ellenáll, mint a hagyományos lemezgrafitos öntött vas.
Na akkor eddig beszéltünk ugye azokról a kis átmérőjű csövekről, amiket egyébként a hét napján javítunk a város különböző pontjain. Vannak nekünk viszont ennél lényegesen nagyobb csöveink, amik ivóvizet gyűjtenek, amik főnyomóvezetékként szolgálnak. Őróluk mit tudunk?
Pontosan, tehát azok a nagy betáp gépházak és medencék közötti kapcsolatot, ugye a főnyomó vezetékeken keresztül, amin ugye a gépház tölti a medencét, ugye ilyen közvetlen kapcsolatok, tehát a legnagyobb átmérő, amit jelenleg a fővárosi vízművek hálózatán megtalálunk, az 1600-as átmérő. A termelési területen, tehát a kutaktól a gépházakig, ott van 1800-as és 2000-es átmérő is, de a nyomott hálózaton, tehát a városban, 1600-as átmérő, amivel találkozni tudunk, de előfordul 1200-as, 1400-as, 1000-es cső, 800-as cső, tehát ezek már egy kicsit más dimenziók, mint a 100-as átmérő.
Azt azért itt meg kell jegyeznünk, hogy ugye mi milliméterben számolunk.
Így van.
És ezek a csövek ugye az 1000 milliméteres az 1 méter átmérőjű, és a 2000-es csövek azok meg ugye 2 méter átmérőjűek.
Pontosan.
Tehát ezekben a csövekben egy középtermetű ember tök simán át,
így van,
át tud akár gyalogolni is.
Ezeket a csöveket már ugye más statikai igénybevételekről beszélünk, és ugyanúgy, amikor a Budapestnek ez a nagy fejlődése volt, és megépült ez a vízellátó rendszer, így kiszélesedett, és adott esetben ugye már a 70-es, 80-as években arról beszéltünk, hogy 1 millió köbméteres napi vízfogyasztás, akkor ezek a nagyobb átmérőjű csövek jöttek elő, és itt előjött más anyag is a technológiában, ezek a feszített beton csövek, amiket mi úgy hívunk, hogy szentáp csövek, 500-as átmérőtől, tehát 500 mm átmérőtől az 1600-as milliméteres átmérő tartományban ilyen szentáp csövek is üzemelnek, még több mint 110 km a hálózaton.
Követőink ezt legutóbb onnan láthatták, amikor a rakparti szentápot cseréltük.
Közel 2 kilométeres szakasz lett kicserélve ilyen szentáp csőből. Hát az látszik, hogy az öntött vas az úgymond bizonyított, hiszen arról beszéltünk, hogy 150 éves öntött vas csövek is üzemelnek. A szentáp csövek azoknak ilyen 60-as évek vége, 70-es évek eleje, tehát ilyen 50 éves korú szentáp vezetékeket üzemeltetünk, és az látszik, hogy ez nem fog kibírni 100-150 évet. Tehát a meghibásodásokból, az elvégzett különböző vizsgálatok alapján az látszik, hogy ezeknek a nagy átmérő vezetékeknek a rekonstrukciója az egyre időszerűbb lesz.
Ez hány kilométer összesen?
Hát 110 kilométerről beszélünk, ami ilyen nagy átmérő feszített betoncső. És sok esetben bent a belváros kellős közepén.
Próbáljuk csak fejben kiszámolni, vagy csak így érintőlegesen, hogy mennyi munkaóra lenne, és a városban egyébként mekkora felfordulást okozna, hogyha mondjuk évente 10 kilométer ilyen vezetéket kicserélnénk.
Azt tudjuk megnézni alapul, meg hiszen azt mondtam, hogy 2 kilométer vezetéket cseréltünk ki a belváros kellős közepén, ugye a rakparton. Igen. Nagyon komoly csomópontokkal, nagyon komoly közmű keresztezésekben adott esetben.
És technológiai újításokkal.
És nagyon komoly technológiákkal. Úgyhogy, és arról tudunk beszélni, hogy az egy 2 éves projekt volt, és 2 kilométer. Természetesen teljesen más az, arról beszélünk, hogy egy 100-as csövet kell rekonstruálnom, és egy utcaszakaszba kicserélni, hiszen ott 100 métereket, 200 métereket néhány hét alatt meg lehet valósítani. Azt is figyelembe kell venni, hogy erre a városra hány kilométert lehet ráengedni csőrekonstrukciót, hiszen ha most arról beszélnénk, hogy a rendelkezésre áll végtelen mennyiségű pénzügyi forrás, és cseréljük a vezetékeket, nem tudnánk. Nagyságrendileg azt becsültük, hogy olyan 70-80 kilométer évente, amit mondjuk a város elvisel. Ez egy becslés, ugye ez azt jelenti, hogy egy év alatt mondjuk 70-80 kilométer vezetéket kicserélnénk, hogy ott 70-80 kilométeren valamilyen közterületen mi beavatkozást végzünk. És ez lehet, hogy egy mellékutca, de lehet, hogy adott esetben főútvonal, és azt pontosan tudjuk, hogy azért a városban a jelenlegi forgalom mellett egy főútvonalat egy félreállt autó pár percre dugót tud okozni. Milyen forgalomtechnika, és mit okozhat az, hogy hetekre lezárunk egy főútvonalat. Bár az is igaz, hogy a rakpart ugye jó néhány hónapig zárva volt, amíg a vezetéket építettük, ezen a új főnyomó vezetéket, és azért a város megszokta.
Igen, csak hát itt ugye nem arról lenne szó, hogy megáll egy autó az út szélén, amit kerülgetni kell, hanem mondjuk 200-300 vagy akár több száz méteren keresztül ugye lezárunk egy vagy akár kettő,
akár még több sávot
is, és aztán persze a város majd vagy megtalálja a kerülőutakat, vagy pedig nem, és akkor ilyenkor van az, hogy a fővárosi vízművek miért nem gondolkodott előre, és miért akkor csinálja, amikor éppen arra szeretnék haladni.
Így van, de még ha, és akkor a másik oldala viszont ennek a kis számításunknak, hogy arról beszéltünk, hogy 5400 kilométer, és hogyha azt nézzük, hogy az egyetlen 1%-át, ha kicserélnénk évente, az azt jelenti, hogy 54 kilométert kéne. Ez azt jelenti, hogy akkor ugye minden csődarab a 100 évig működni tud és üzemelni tud. Ezzel azért ugye vannak kétségek, hiszen pont arról beszéltünk, hogy az öntött vas csövek valószínűleg elbírnak 100 évet, de például ez a szentápcső, amiről beszéltünk, az nem valószínű. És ugyanúgy egy nagy kérdőjel az, amiről a legelején beszéltünk, hogy 2000 kilométer aszbesztcement cső, és abban sem vagyunk biztosak, hogy a 100 évet kibír. Annak az átlag életkora most olyan 50-60 év, hogy van-e ebben az aszbesztcement csőhálózatban még 50-60 év, abban azért nem vagyunk biztosan.
Ami nagyon-nagyon fontos kérdés az az, hogy egyébként a fővárosi hálózat részei, alkotó elemei, azok tervezett élettartamukon túl vannak, megközelítik, vagy még van hátra belőlük néhány év?
Anyagtól függően mást mondunk várható műszaki élettartamra. Az öntött vas csöveknél azt mondjuk, hogy 100 év. Ugyanez az aszbesztcementnél 60 év, a szentápcsőnél és a PVC csőnél pedig 50 év. A szentápcsöveknél ugyanak a 110 kilométer, amit beszéltünk, annak a nagy része az már 50 év feletti, tehát műszaki, várható műszaki élettartamán felül van. Az aszbesztcement csőhálózatnak is közel a 40%-a várható műszaki élettartama felett van. Úgyhogy azt is látjuk, hogy jó eséllyel tovább tudnak üzemelni, de az is a nagy kérdés, hogy ez milyen csőtörésszám növekedéssel járhat a következő években. Az elmúlt éveket, ha visszanézzük, mondjuk 15-20 évre vonatkoztatva, maga a csőtörés szám az egy ilyen stagnáló. Nem mondhatjuk azt, hogy emelkedik. Vannak olyan átmérő és anyag csoportok, amiknél kimutatható az, hogy emelkedik a csőtörés szám, de összességében stagnáló. De azt is érzékelni lehet szerintem ebből a számokból, amit most itt átbeszéltünk, hogy ez hosszú távon nem fenntartható. Tehát biztos, hogyha ilyen mértékű a csőhálózatnak a rekonstrukciója, akkor emelkedni fog a csőtörés szám.
Ugye, ha már csőtöréseknél tartunk, mitől függ az, hogy még messze a várható élettartamán belül egy cső megadja magát?
Vannak tipikus okok, de nem lehet ráhúzni egyetlen okra, vagy egy adott dologra, tehát nagyon sok mindentől függ. Függ attól, hogy milyen belső nyomások uralkodnak, nyomáslengések vannak-e a vezetéken, és mekkora a tűrőképessége ilyen belső nyomásváltozásoknak, azoknak a csőszakasznak. Milyen külső mechanikai igénybevételeknek van kitéve, és mennyire bírja az a cső azt a külső igénybevételt. Talajmozgás, a talajvíz szint változás. Sokszor beszélünk arról, hogy most magas vízszint volt, vagy árvíz volt a Dunán, és akkor biztos sok lesz a csőtörés. Időjárás is függ, hogy milyen időszakot élünk, talaj mennyire fagy át, és ott a talajszerkezet mennyire mozdul meg ettől. Nagyon sok összetevője van ennek.
Az szerintem egy fontos dolog, hogy a hallgatók tudják, hogy amikor arról beszélünk, hogy talajviszonyok, akkor az azért fontos, mert hogy a vezetéket ugye alapvetően a talaj tartja, tehát a vezetéket körbevévő talaj. És amikor nedvessé válik, vagy kiszárad, akkor megmozdul.
Akkor megmozdul. Így van, és van olyan cső, amiről beszéltünk, hogy elég rideg és törékeny, ilyen a PVC és az aszbesztcement is, és valamennyire az öntött vas is, ami kevésbé bírja el ezeket az igénybevételeket, hogy körülötte mocorog a talaj, és akkor eltörik.
Akkor nyilván nagyobb forgalmú utak mentén, vagy a nagyobb forgalmú utak alatt ugyanez a probléma adódik, hiszen ott a fölötte közlekedő 60 tonnás villamosok, 40 tonnás buszok, és a többi percenként akár elképesztő mechanikai behatásnak teszik ki a
csöveket. Ez mondjuk ilyen dinamikus terhelésnek, hogy ott rázkódik az egész talaj, és akkor, hogy ezt mennyire tolerálja az az adott cső, ami ott húzódik.
A másik, amit az előbb említettél, hogy változik a nyomás a csövekben.
Két dolog miatt is, tehát fogyasztási csúcsok vannak, nappal, reggeli időszak, délutáni időszak, tehát változnak a fogyasztások napon belül is. Tipikus példára a Bajnokok Ligája szünetében, amikor mindenki hirtelen vízfogyasztóvá alakul szurkolóba, akkor az adott esetben nyomáslengéseket okozhat, nem csak a belső hálózaton, a szűkebb keresztmetszeket, hanem a külső vezetéken is, hogy mindenki egyszerre húzza le a WC-t, akkor az egy nyomáslengést indíthat el. Tehát van ilyen extrém eset is. Jellemzően már most az üzemünk az egy nagyon finomra hangolt, automatikus üzem, a gépek a gépházakban csillapítással indulnak, nem nagy lökéssel, nem hirtelen indulás, Tehát maga az üzem az nagyon finoman jár, és nagyon sokat dolgoztak azon a kollégák, hogy ezeket a gépindulásokból eredő nyomáslengéseket kiküszöböljük, de óhatatlan, hiszen ha mindenkünk van egy hálózati beavatkozás bármi miatt, és mi a hálózatot zárjuk, az is nyomáslengéseket indíthat, hiszen megváltozik az áramlási viszony, másképp megy a cső, és adott esetben előfordul az is, hogy van egy csősérülés az utcában, kizárjuk, és két utcával odébb okozunk egy másik sérülést, egyszerűen csak azért, mert kizártunk egy szakaszt,
és változott a nyomás, és
ott volt egy gyenge pont, ami megadta magát.
És akkor következik az egyik legsűrűbben emlegetett probléma az aszbeszt-szement csövekkel kapcsolatban, kérdés igazából, hogy ugye az aszbeszt, mint anyag, az mindenkinek úgy van a fejében, hogy ez egy mérgező, rákkeltő, környezetszennyező anyag. De mi mégis azt mondjuk, hogy aszbeszt-szement csövekben adjuk a vizet a fogyasztóknak. És adódik a kérdés, hogy akkor az aszbeszt-szement csövön érkező víz, az vajon egészséges-e?
Teljes mértékben egészséges. Az aszbeszt, mint szállópor, az veszélyes, amikor belélegezzük, és lerakódik a tüdőben, és az okoz egészségkárosodást. Még egyszer, a szállópor, a szálló aszbesztpor, és maga a csővezeték, eleve nedves, vizet szállítunk benne, nincs szállópor, és nincs beoldódás, tehát nem oldódik az aszbesztrostok, nincs ilyen jellegű probléma. Másrészt meg megemlítettük percekkel ezelőtt a biofilm réteget, ami adott esetben védi is bármilyen beoldódástól az ivóvizet, tehát nincs ilyen kockázat. A kockázat az akkor merül fel, ha mi ott beavatkozunk, és adott esetben ott csövet szedünk ki, azt a csövet adott esetben el kell vágni, és el kell szállítani. Tehát itt nekünk a technológiánkra, itt megvannak azok, hogy hogyan lehet hozzányúlni ehhez az aszbeszt-szement csőhöz. Nem lehet gyors dalaburóval vágni, ami ott szállóport hoz létre a munkaterületen, hanem lassú vágóval, roppantással vágjuk ezeket a csöveket, és igen, veszélyes hulladékként kezeljük a továbbiakba. De normál üzemben az ivóvíz fogyasztás közben ez semmilyen kockázattal nem jár, hogy ez az aszbeszt-szement cső.
A Vízhang vendége Hornyák Rudolf, a Fővárosi Vízművek Hálózatüzemeltetési Osztályának vezetője volt. A podcast hallgatóinak köszönjük a figyelmet, egyben kérjük, hogyha bármilyen kérdésük, ötletük, megjegyzésük lenne a Vízhanggal kapcsolatban, vagy eszükbe jutna olyan téma, amiről szívesen vennék, ha beszélnénk, ne habozzanak, írjanak a vízhang@vizmuvek.hu e-mail címre. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, Ravik Zsolt vagyok. Ez pedig a Vízhang, a Fővárosi Vízművek podcastja volt. Mindenkinek minden jót kívánok!